Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Európa ismét fordulóponthoz érkezett gazdasági, geopolitikai és biztonságpolitikai értelemben is. Olyan kihívások sűrűsödnek, amelyek alapjaiban formálhatják át az Európai Unió működését és jövőjét. Egyre többet hallani a kétsebességes Európáról, új szövetségi formákról, stratégiai autonómiáról, miközben a transatlanti kapcsolat kiszámítható alapjai igencsak megrendültek. De vajon ezek a folyamatok az EU megerősödéséhez vezetnek, vagy épp ellenkezőleg növelik a szétesés kockázatát? Kikerül a döntéshozatal centrumába, és kik sodródnak a perifériára? Van-e valódi európai válasz a nagyhatalmi erőpolitikára, az amerikai bizonytalanságra, vagy az orosz fenyegetésre? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben, nem csak az Európai Unió jövőjéről, hanem arról is, hogy milyen Európában élünk majd a következő évtizedekben. Vendégem Pőce Júlia, az Európai Politikai Tanulmányok Központ, a CEPSZ elemzője. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Hat vezető uniós gazdaság, köztük Németország és Franciaország pénzügyminiszterei konkrét lépést tettek egy kétsebességes Európa felé. Miről szól, és kinek lenne jó ez a legfrissebb hír, amivel kezdünk?
Erről már korábban többször is szó volt, de most francia és német nyomásra indult újra az ezzel kapcsolatos kezdeményezés, és hát azt állítják, hogy itt arról van szó, hogy gyorsabban szeretnének reagálni egy olyan globális helyzetre, ami pillanatok alatt változik, míg az EU maga jelenlegi formájában nagyon lassan tud csak, nagyon nehezen tud csak döntéseket hozni, tehát ők a gyorsaságot hangsúlyozzák egyrésztről, másrészt pedig szeretnék azokat összehozni egy kisebb körbe, akik készek arra, hogy befektessenek a versenyképességbe, hogy növeljék Európa védelmi készségét, akik ki akarják kerülni azt a padhelyzetet, ami nagyon sokszor ugye előáll egy klasszikus EU-s döntéshozatal kapcsán. Tehát ez inkább, nekem úgy tűnik ez a fajta kétsebességes Európa, hogy ez nem egy általános dolog, hanem inkább bizonyos témákra korlátozódik, mint a biztonságpolitika, vagy a versenyképesség, tehát hogy azért lehet, hogy itt ez nem egy permanens próbálkozás, és nem felváltani akarja a normális EU-s folyamatokat, hanem bizonyos témák mentén akarnak csak egy pár ország között szorosabb együttműködést.
De hát a biztonságpolitika kapcsán nincs egyetértés az EU-ban?
Hát én nekem, személy szerint nekem úgy tűnik, hogy egyre kevesebb az egyetértés, és nagyon nagy a széthúzás. Ugye pláne azóta, amióta kitört a háború Ukrajna és Oroszország között, azóta nagyon nehéz megegyezni biztonságpolitikai kérdésekben. A másik pedig a megegyezésen kívül, hogy a biztonságpolitika az egy olyan része az EU szerződéseknek, ami azért hagy teret a tagállamoknak arra, hogy a saját programjaikat alakítsák, tehát nem vár el teljes harmonizációt. Én a problémát inkább itt elsősorban abban látom, hogy ugye nem tudjuk, hogyha mondjuk két sebességre szakad Európa, még akkor is, hogyha úgy van, ahogy az előbb mondtam, hogy csak meghatározott témák szerint, akkor nem tudom, hogy azoknak az országoknak, akik ebből kimaradnak, azoknak lehet-e úgymond sebességet váltani. Tehát, hogy ez mennyire tartja majd folyamatosan megváltoztathatatlanul hátrányos helyzetben azokat az országokat, akik most ehhez a úgymond kemény maghoz nem csatlakoznak. És a biztonságpolitika az lehet erre egy próba, hogy akkor esetleg más témákat is aztán elkezdenek így két-három sebességesíteni, hogy szépen megfogalmazzuk.
2004-ben Románia még nem volt az Európai Unió tagja, az előszobában volt Románia, már akkor is felmerült a kétsebességes Európának a gondolata, nyilván akkor nem ilyen szempontból Romániát, illetve Bulgáriát is hát egyfajta visszahúzó erőként tartották számon, és hát emlékszem, amikor a csatlakozási tárgyalások végén elhangzott az Olli Rehn, a csatlakozásért felelős uniós biztos, ő azt mondta, hogy ideje a legjobbat feltételezni Bulgáriáról és Európáról, tehát akkor is felmerült a kétsebességes Európának a gondolata, Jacques Chirac vetette fel az ön által is említett kemény magnak a gondolatát, csak véletlen az, hogy ismét a franciák azok, akik előhozakodtak ezzel?
Ez egy érdekes felvetés. Nem vagyok benne biztos, hogy véletlen. Mert a franciáknak mindig nagyon, kezdetektől fogva nagyon erős elképzeléseik voltak arról, hogy egy ilyen közös európai projektnek hogy kell kinézni. Ugye a Jean Monnet, Robert Schuman, tehát a francia oldalról mindig is nagy volt a vágy arra, hogy az ő saját elképzeléseik szerint alakítsanak ki egy ilyen integrációt, de hogyha csak eltekintünk az európai integrációnak a szülőatjaitól, akkor például Charles de Gaulle is azok közé tartozott, akik ilyen nagyon határozottan léptek föl, például ő volt az, aki ugye, ha hiszünk a legendáknak, megakadályozta a britek akkori csatlakozását, csak később tudtak belépni a közösségbe. Tehát, hogy a franciáknál mindig láthatunk egy ilyen törekvést, hogy ők megőrizzék a vezető szerepüket Európában, viszont ugye 2004 után nem sokkal, ha jól emlékszem, 2005-ben lett Németország kancellárja Angela Merkel, és azért ő egy nagyon kimagasló egyénisége volt az EU-s vezetőknek. Az ő távozásával 2021 óta megint megüresedett ez a vezető szerep, és szerintem a franciák ide akarnak megint visszalépni, hogy a francia elnök, Franciaország vezetője egyben az EU-s vezető szerepet is be akarja tölteni, tehát szerintem erről is szó van, és Macron elnök egyébként ezt a kétsebességes Európa gondolatot már nagyon régóta mondja, tehát hogy lehet, hogy van abban is valami, hogy ők megpróbálják valahogy felgyorsítani az EU-s döntéshozatal, de ez nekik egy vezető szerepet is jelent Franciaországnak a többi tagállam között, tehát én nem zárnám ki, hogy erről is szó van.
Térjünk vissza oda, amit ön a beszélgetésünk elején említett, hogy a mostani kétsebességes Európa gondolatát azt úgy kell elképzelni, hogy a bizonyos területeken a döntéshozatalt felgyorsítsák. El kell mondanunk azt is, hogy tagadhatatlan, hogy vannak olyan területek, ahol különböző együttműködések már ki van alakulva érdekektől, lehetőségektől függően. Ott van például a V4-ek, bár igaz, hogy ez nem úgy működik, mint ahogy azt annak idején kitalálták, a romániai vívmány idézőjelben a három tenger kezdeményezés. Ezek az ilyen kis csoportok vagy klikkek, ezek szükségszerű rosszak az EU-s döntéshozatalban?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Alapvetően, tehát egy általánosan azt tudom mondani, hogy a regionális kooperáció egyes tagállamok között nem egy rossz ötlet. Az jó, hogyha van arra egy szerkezet, hogy együtt tudjanak működni bizonyos ügyekben, hogy egymás kölcsönösen támogassák, segítség, ez alapvetően nem rossz. Szerintem a gond az ezekkel a regionális együttműködésekkel ott kezdődhet, hogyha ez egyfajta ilyen reakció, illetőleg egy ilyen ellentartás az EU-ra nézve úgy nagy általánosságban. Tehát, ezek a regionális együttműködések belharcokhoz vezetnek az EU-n belül. Hogyha ezek arról szólnak, hogy ezeken keresztül akarják valahogy frusztrálni az EU-s döntéshozatalt, vagy az EU-val szembe menni, akkor ez tényleg egy ilyen negatív klikkesedést eredményez, ami hátráltatja az EU-t. Tehát, hogy ha ezek a folyamatok így zajlanak le, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy más tagállamok pedig kétsebességes Európáról beszélgetnek. Tehát ez sok mindenem múlik, de mondom, alapvetően nem rossz, hogyha van kisebb regionális együttműködés, csak ugye ez kéne, hogy segítse az EU-t, ez kéne, hogy segítse a egymásba vetett bizalmat, de hogyha ez nem így működik, akkor az inkább ártalmas, mint hasznos.
Érzem, hogy itt kerülgetünk egy tagállamot, mindenképp Magyarországot. Jól érzem?
Igen, hát az ember próbál nem konkrétan újra mutogatni, de hát sajnos Magyarországot nehéz elkerülni ezekben a témákban.
Az unió perifériájára sodródott tagállamként kell beszélnünk Magyarországról? Vagy ez azért így túlzás?
Jelenleg igen. Jelenleg én tényleg a periférián érzem Magyarországot, és ez nem csak az én tapasztalatom, hanem másoktól is hallom, akik így ezzel a témával foglalkoznak, az európai politikával, akik Brüsszelben tevékenykednek, hogy nagyon sokszor már abból indulnak ki a többi uniós vezetők, vagy akár a bizottság, a tanács úgy összesen, hogy akármivel is állnak elő, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a magyar kormány majd beleköt, vagy lesz egy vétó, vagy Magyarország valamilyen úton, módon egy más álláspontot fog képviselni, ami akadályozza a konszenzust. Tehát emiatt már sokszor úgy állnak hozzá bizonyos döntéseket, bizonyos folyamatokhoz, akár az EU-s oldalon is, hogy Magyarország úgyis kimarad, vagy Magyarország úgyis ellenáll, vagy Magyarországot majd úgyis meg kell kerülni. Tehát, hogy ez a jóhiszeműség Magyarországgal szemben ez teljesen elveszett. Úgyhogy igen, jelenleg valóban a periférián van, ezt én megerősítem.
Itt a jóhiszeműséget említi ön, és hát eszembe jut egy beszélgetés, amelyben most vagy Arató László, vagy Folk György mondták azt, hogy akkor, amikor uniós döntéshozókhoz mennek oda újságíróként, hogy kérdezzenek tőlük, akkor nincs meg ez a jóhiszeműség, és magyarázkodniuk kell, hogy de ők nem a magyar propaganda médiának dolgoznak, hanem ők egy más médiumnak az alkalmazottai. Ez a reputációvesztés, ez visszafordítható politikai irányváltással, vagy több évtizedes bizalmi kérdés ez, amit nem old meg politikai irányváltás?
Ez egy remek kérdés, és az az igazság, hogy szerintem nem tudok rá egyenes választ adni. Azt gondolom, hogy politikailag visszafordítható, hát láttuk Lengyelországban is, amikor hivatalba lépett az új kormány, akkor az EU rögtön a rossz hiszeműségből átváltott egy inkább jó hiszemű hozzáállásra, és például rögtön megszüntették a hetes cikke első bekezdése szerinti eljárást, ami folyt Lengyelország ellen, még a PISZ kormány alatt, ez ugye Magyarországgal szemben is nyitva van, jóformán eredmények nélkül megszüntették. Tehát kvázi beszélhetünk jóhiszeműségről, hiszen bizonyítékok nélkül elhitték az új kormánynak azt, hogy vissza fogják ezt a politikai irányt fordítani. És azt gondolom, hogy ha Magyarországon kormányváltás lesz, és egy másik Európa barát erő veszi át a hatalmat, akkor nagyjából ez is hasonlóan le fog zajlani Magyarországgal szemben is, hogy például ezt az eljárást megszüntetik, befagyasztott pénzeket folyósítanak, stb. Tehát ezeket a szankciókat előbb-utóbb visszafordítják. De az viszont más kérdés, hogy a közvéleményben, a mindennapi kultúrában ez meg fog-e változni rögtön, mert azért eltelt 16 év Magyarországról és a magyar emberekről is van egy bizonyos elképzelés politikailag, vagy egyáltalán, hogy egy magyar ember úgy általában, hogy szerintem sokakban van egy előítélet, hogy akkor biztos egyetért ezzel az állandó EU-val való szembehelyezkedés, ez a magyarok biztos nem szeretik az Európai Uniót, ami egyébként egyáltalán nem igaz, de ennek sokkal hosszabb ideig tartó nyoma maradhat, mint például a politikai szankcióknak. Tehát lehet, hogy a közvéleményben, a mindennapi beszédben ezt nehéz lesz ezt elhagyni, úgyhogy az idő majd megmondja, de valóban nehéz megmondani, hogy ez hol fog lezárni.
Igen, a társadalom szövetén ejtett sebek kell, hogy mi lesz, azok hogyan gyógyulnak be, mennyi idő alatt gyógyulnak be, ki tudja begyógyítani ezeket. Nagyon fontos beszélni egyébként. Tagadhatatlan, hogy bizonyos kérdésekben van EU ellenesség, ezt nyilván úgy próbálják ezt sokan magyarázni, hogy hát nem EU ellenesek, hanem kritikusak bizonyos uniós döntésekkel. Itt van például a Mercosur megállapodás kapcsán kapott nagy lendületet Erdélyben, Romániában is az EU ellenesség, vagy Európai Unióval szembeni kritika a gazdák részéről, csak úgy ugyanazok a gazdák nem kritizálják az Európai Uniót akkor, amikor megkapják a területalapú támogatást, vagy ugyanazok a gazdák nem kritizálják az Európai Uniót akkor, amikor Gyimes Középlokon elkezdik az iskola építését Európai Uniós forrásokból. Tehát mintha egy kettős mérce lenne ebben az EU ellenes vagy EU kritikus társadalomban.
Igen, és ez a Mercosur egyébként pont egy ilyen nagyon-nagyon érzelmekkel teli történet. Tehát, hogy itt nagyon nagy indulatokról van szó, akár mindkét oldalon, és például Franciaországban is ebből egy nagyon nagy ügy lett. Tehát, hogy Macron elnöknek egy hatalmas politikai vereség volt, hogy ezt nem tudta megakadályozni, hiszen a francia gazdák is ugyanúgy, mint Romániában, Erdélyben, Magyarországon, vagy máshol Európában nagyon ellenzik ezt. Egyébként ehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy van egy, tehát a versenyképességen amit ugye a gazdák felhoznak a Mercosur ellen, hogy nekik ugye európai gazdaként rengeteg EU-s szabályt kell betartani, nem csak a magával a termeléssel, de úgy összesen a környezetvédelemmel, a munkajoggal kapcsolatban, amit ugye a dél-amerikai gazdáknak nem kell, ezért ugye olcsóban tudják adni a termékeket az EU-s piacon, hogyha ez a megállapodás életbe lép. Amit én inkább kiemelnék ebből, mert nyilván itt ugye azért a gazdáknak az érdekvédelméről is szó van, az az, hogy amiért tényleg kritika érheti az EU-t, az az, hogy itt a bizottság, illetve a tanács, a kormányfők, azok megkötötték ezt a megállapodást a Mercosurral, ráadásul úgy, hogy ez így ideiglenesen már életbe is lépett, és nem várták meg, hogy az Európai Parlament, ugye, akik a demokratikusan megválasztott képviselői az európai embereknek, hogy azok beleegyezzenek. Tehát itt ez egy súlyos hiba, mert elveszi a Mercosur megállapodástól a demokratikus legitimációt. Úgyhogy most az Európai Parlament egyébként egy többpárti egyesség mentén igyekeznek felfüggeszteni legalábbis ideiglenesen a megállapodást. Az Európai Bírósághoz fordultak, hogy az vizsgálja felül a megállapodás, tehát az eljárást, ami elvezetett a megállapodásig, úgyhogy könnyen lehet, hogy ebből a Mercosurból végül nem lesz semmi emiatt a demokratikus deficit miatt, úgyhogy én személy szerint arra biztatnám a gazdákat, hogy várják ki a végét, mert lehet, hogy ez a bírósági eljárás végül hatályon kívül helyezi ezt a megállapodást, és akkor nem lesz mit aggódniuk.
Térjünk vissza a beszélgetésünk kiinduló pontjához, a kétsebességes Európa gondolatához, illetve a kisebb-nagyobb klikkekhez, csoportokhoz, érdekcsoportokhoz. Ott van a tetrekészek koalíciója, vagy hajlandóak koalíciója, kinek ahogy tetszik a megnevezés. Hogyan illeszkedik ez ebbe a történetbe? Nem csak uniós tagállamok vannak benne a tetrekészek, vagy hajlandóak koalíciójában, de minek kell ezt tekinteni, az Európai Unió megkerülésének, vagy épp ellenkezőleg az uniós országok az Európai Unió túlélési mechanizmusa, immunrendszere lépett működésbe?
Hát igen, a kérdés az jogos. Szerintem lehet mindkettő valahogy egyszer. Ez a két kijelentés talán megfér egymás ellen. Hogy ugye nyilván arról van szó az egyik oldalon, hogy nem volt konszenzus az EU-n belül, ezért kénytelenek voltak azok, akik ahogy ugye az elnevezés mondja, tenni akartak valamit, fel akartak lépni, például Ukrajna mellett az Oroszország elleni háborúban. Tehát ahhoz, hogy tovább lépjen Európa, és tudjon a saját oldaláról választ adni erre, ahhoz ki kellett találni egy másik eljárást, egy másik formát arra, hogy együttműködjenek azok, akik erre hajlandóak. Ugyanakkor viszont azért ez nem biztos, hogy jó fényt vet az EU-ra hosszú távon. Tehát az ukrajnai helyzet esetében ez egy valóban vállalható kompromisszumnak tűnik, de azt kell ugyanakkor jelenteni, hogy az EU-s szerződés szerinti jogilag indokolt eljárásokat, azokat kikerüli. És megpróbál egy ilyen kerülő úton valahogy közös politikát szervezni. Csak ha az optikát nézzük, akkor az nem fest jól, hogy az EU képtelen egységesen fellépni és közösen megoldásokat találni, viszont ugye az EU saját szerkezeti felépítése az nem nagyon tud ilyen helyzeteket kezelni, hiszen nagyon sokszor egyhangúság kell, a szerződések módosításához is egyhangúság kell, tehát a szabályokat sem tudjuk megváltoztatni, úgyhogy ez egy olyan kompromisszum, koalíciós út, ami lehetővé teszi azt, hogy az EU fel tudja lépni akkor is, amikor nincs meg az összhang. De ha eltekintünk ettől a konkrét viszonyor helyzettől, akkor hosszú távon ez nem lesz jó így, és ez nem lehet a normális, hogy a szerződések által kialakított berendezkedést és döntéshozatali eljárásokat, azokat mindig megkerüljük, hogyha nem megy rögtön a konszenzus. Tehát, hogyha az EU jövőjét nézzük, hogy hogyan tud tovább működni, akkor előbb-utóbb valóban arra lesz szükség, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy lehessen ezeket a szerződéseket konstruktívan módosítani, mert különben az EU folyamatosan a saját szerződéseit, a saját működésének az alapjait fogja megszegni, és akkor nem beszélhetünk arról, hogy van jogállamiság az európai szinten. Úgyhogy hosszú távon kénytelenek lesznek összeülni ezek az állam és kormányfők, és találni egy módot arra, hogy úgy módosítsák a szerződést, hogy nyilván vannak olyan területek, ahol érdemes meghagyni az egyhangúságot, de hogy megkönnyítsék a döntéshozatalt, végig kell gondolni, hogy nem lehetne-e többször minősített többségekkel és egyéb módokon döntéseket hozni, mert különben folyamatosan ez az önmagunk szabályainak megsértése lesz, és ez senkinek nem jó.
Pőce Júlia, a CEPS elemzője a mai napra kész vendége, az Európai Unió jövőjéről beszélgetünk, illetve hát arról, hogy milyen Európában fogunk élni majd a következő évtizedekben. Van egység az EU-ban azt illetően, hogy valamit kell kezdeni az uniós döntéshozattal? Inkább menekülünk a tetrekészek koalíciójába?
Szerintem az utóbbi, tehát most nem nagyon, én azt érzem, hogy nincsen egy előretekintő megoldáskészség, tehát hogy ez a tetrekészek koalíciója, ez egy erre a szituációra egy alkalmazható kompromisszum, de én abszolút semmilyen jelét nem látom annak, hogy lenne egy értelmes hosszútávú megoldás, vagy egy arra szóló javaslat, hogy akkor módosítsunk szerződést, vagy esetleg legyenek teljesen új szerződések, helyezzük új alapokra az út. Mert én azt látom, hogy nagyon komoly szerkezeti problémák vannak, az EU jelenlegi felépítése és működése nem nagyon tud lépést tartani ezekkel az új körülményekkel, ezzel az új világgal, tehát, és ez már nagyon sokszor volt, hogy új alapokra helyezték, új szerződések. Általában, ha megnézzük az EU történetét, még mielőtt egyáltalán akár EU lett volna, de sokkal gyakrabban módosítottak szerződést. Most már a 2009 óta a lisszaboni szerződés szerinti rezsimben élünk, tehát ennyi idő még soha nem telt el szerződések között, így ez már tényleg megérett a változásra, csak ugye megint csak arról van szó, hogy egyhangúság kell, és nagyon nehéz lett megegyezni abban, hogy ezeket a szerződéseket hogyan, mikor, miképp módosítják, úgyhogy én egyelőre nem nagyon látok érdemleges hosszú távú megoldást, csak ezt a leszakadást, kétsebességet, különböző ilyen adhok koalíciókat. Én úgy látom, hogy a közeljövőben ez lesz a megoldás, még akkor is, hogyha ez hosszú távon nem jó.
Egyértelműen kijelenthető az, hogy azért érettek meg a változásra ezek a szerződések, mert Európának a geopolitikai illúziói azok szerte foszlottak. Itt ugye beszélni kell arról, hogy a kontinens nagyon hosszú ideig abban hitt, hogy a geopolitika az a szabályok szerint működik, a szövetségesek szilárdak, és a szuverenitás az szent. Aztán kiderült, hogy ez az elképzelés nem tartható, vagy csak nagyon-nagyon nehezen tartható. Erre ébresztette rá Európát a Trumpi Amerika?
Ez egy teljesen valós helyzet, hiszen azért, ahogy az EU rezsime fölépült, az a második világháború utáni hatalmi viszonyokat tükrözte vissza, és azért ezek most nagyon változnak, és úgy látszik valóban, hogy egy törés történik Amerika és Európa között. Trump szavaival is, de tetteivel is elfordul Európától. Számára ez nem egy érdekes, politikailag fontos régió, tehát ő most inkább Latin Amerikára akar koncentrálni, illetve hát az egész észak- és dél-amerikai kontinensre, a nyugati féltekére, illetve hát nyilván Kína érdekli, mint a nagy ellenfél. Úgyhogy Európának meg kell békélnie azzal, hogy ezek a viszonyok és ezek a szövetségek nem biztos, hogy túl fogják élni a következő éveket, évtizedeket. Ennek ellenére az EU meg tud maradni, fönn tud maradni, hogyha képes saját maga is változni és illeszkedni az új helyzetekhez. Tehát új megállapodásokat keresni, új adott esetben új szövetségeket kötni, vagy felvenni egy teljesen más szerepet a jelenleg formálódó multipoláris világban. Úgyhogy Nem kell ahhoz magacsul ragaszkodni, hogy Amerika kegyeit keressük szerintem, hogy csak az USA legyen az első számú szövetséges, és valóban föl kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy megváltoztak a geopolitikai és összesen a globális hatalmi viszonyok, és az EU, hogyha nem képes reagálni erre a helyzetre, akkor le fog maradni. Már most egyébként én azt gondolom, megint csak ugye személy szerint, hogy az EU egy gyengült pozícióban van.
Ugye arról beszéltünk, hogy az Európai Uniónak új szövetségeseket kell keresni, hát, és ilyen új szövetségkeresés például a lepapírozott, vagy az az India-EU kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás, amely fölött kezet fogtak a felek, tehát az új szövetségkeresés az megvan, de mi a helyzet azzal a trumpi rádöbbentéssel, miszerint Európának fel kell készülnie arra, hogy megvédje magát, és itt nincs egyetértés az Európai Uniós döntéshozók között. Ugye Manfred Weber, az Európai Néppártnak a vezetője, az, aki ma sürgette azt, hogy beszéljenek egy új nukleáris védőernyőről, mivel Amerika, illetve Donald Trump úgy viselkedik, ahogy vagy kiszámíthatatlan, Kaja Kallas, az uniós külképviselő pedig bírálja azt, hogy legyen egy független európai hadsereg, mert hogy ezzel a NATO-t kidobjuk az ablakon. És ott van a tetrekészek koalíciója, amely szintén a biztonságról, a védelemről szól. Hogy kell ezt tekinteni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor igazából én is keresem erre a megfelelő választ. Rövid távon az EU-nak nyilván az kellene, hogy a prioritása legyen, hogy be kell fejezni a háborút Ukrajnában. Egy békés megoldást kell találni, úgyhogy az EU mint olyan ne keveredjen bele.
Igen, csak hogy úgy tűnik, hogy a háború befejezésében az Európai Uniónak egyre kevesebb és kevesebb szer osztanak lapot.
Igen. Ez valóban így van. Nehéz megmondani, hogy hogyan lehetne egyáltalán ezt a háborút befejezni. Én abban sem vagyok biztos, hogy vannak olyan, tehát hogy van egy olyan konszenzus kész koalíció, akárhogy akik mindenáron be akarják fejezni a háborút, így vagy úgy. Nehéz erre válaszolni. Az biztos, hogy Európa most már egyre kevésbé számolhat a NATO-val, egyre kevésbé számolhat Amerikával, pláne annak tükrében, hogy európai területet fenyeget Donald Trump Grönland által. Tehát, hogyha például az USA végül úgy dönt, hogy annektálja Grönlandot, vagy katonai bevetéssel próbálja megszerezni ezt a területet, azt tényleg kidobná a NATO-t az ablakon, azt teljesen megbénítaná, és de facto végül is a NATO felbomlásához vezetne. Úgyhogy ha Grönlanddal ez megtörténik, az felgyorsítaná ezt a folyamatot, de már látjuk azt, hogy a NATO egy szétesés alatt áll, vagy legalábbis mindenképpen újra kell majd gondolni, úgyhogy összességében fontosnak tartom azt, hogy megszervezze Európa a saját védelmét, hogy legyen egy előfeszítés arra, hogy legyen egy valamihez, tehát egy megfogható biztonságpolitika közösen, de ugye ezzel meg megint csak az a baj, hogy konszenzusra és együttműködésre van szükség, és ahogy ezt az előbb is beszéltük, ez nem nagyon van a jelenlegi helyzetben, úgyhogy igen, de talán előbb-utóbb azért annyira eszkalálódik a helyzet, pláne Grönland miatt, hogy az EU-s vezetők is meg fogják érteni, hogy nem várhatunk amerikai közbeavatkozásra, hogyha esetleg más fenyegetésekről van szó, hiszen Amerika maga egy fenyegetés is tud lenni. Úgyhogy szükség van egy közös európai tervre, akár egy közös biztonsági pillérre, ami a NATO-n kívül is tud működni, és tényleg valahogy azt kellene megérteni a vezetőknek, hogy együtt könnyebb, együtt erősebbek vagyunk, mint sem, hogyha három különböző irányba húzunk szét, és egy egységes Európa az erősebb is kifelé is a többi ország, vagy a többi fenyegetés szerint is. Tehát Trumpot is az erősíti az EU-val szemben, hogyha az EU a széthúzásoknak és a belső destrukciónak az áldozata. Tehát minél gyorsabban össze tudunk állni egy egységesebb blokkba, annál könnyebben tudjuk magunkat megvédeni a vélt vagy valós fenyegetésektől is.
Egyébként nagyon súlyos az, amit ön itt az imént mondott, hogy Amerika fenyegetést jelent Európára. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő is hangsúlyozta egy nemrégiben velem folytatott beszélgetésben, hogy igen, ott tartunk, hogy az egykori szövetségesünk, meg nem csak egykori, mert hogy most is szövetséges Washington és az Európai Unió, de hogy ez a szövetséges, ez biztonságpolitikai fenyegetést jelent az Európai Unióra nézve, mert hogy annyira kiszámíthatatlan Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nagyon sokszor elhangzott már az, hogy az Európa ilyen hármas szorításban van. Az egyik az az orosz-ukrán háború, erről beszéltünk, hogy ez nagyon sok tekintetben korlátozza Európának a mozgásterét, ez az egyik. A másik a megváltozott Trumpi Amerika, ez is szorítja Európát. Ott van Oroszország. Van válasz a moszkvai fenyegetésre? Most nyilván nem reális az, hogy Európát közvetlenül le tudja győzni Oroszország, viszont azzal szembe kell nézni, hogy destabilizálni tudja igen hatékonyan a kiberhadviselés meg a politikai beavatkozások révén a közösségnek bizonyos országait. És itt van Románia, a román elnök választás, amit láttunk, mi tapasztaltuk a saját bőrünkön, hogy mit tud tenni egy orosz beavatkozás. Tehát van válasz Oroszországnak a fenyegetésére?
Én nem látok erre egyelőre választ. És a másik pedig az, hogy ugye ezek a kibertámadások, ez csak egy darabja a puzzle-nek. Tehát, hogyha belegondolunk a jelenbe, akkor kvázi már destabilizálta Oroszország az EU-t, illetve hát az USA-val karoltva. Tehát, hogy ezek a fenyegetések, ugye az egyik oldalról az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Európa kiállt Ukrajna mellett, a másik az, hogy ugye, hogy az előbb szó volt Grönlandról, hogy a régi szövetséges most már komoly fenyegetés jelent Európára. Tehát már a fenyegetettség, már az Ukrajnában folyó háború már az destabilizálta Európát, hiszen sokkal inkább kihozta ezeket a tagállami egyetnemértéseket, és sokkal inkább a felszínre hozta azokat az ellentéteket, amik a külső fenyegetésekkel egyszerre belülről destabilizálják az EU-t. Tehát a kiber támadások jóformán csak havatortán, mert a geopolitikai fellépése ennek a két nagy hatalomnak már destruktív hatása volt az EU-ra. Tehát, hogy ezért is lenne fontos az, hogy észrevenni azt, hogy nem tudunk megállapodni, hogy bizonyos dolgokban hogyan reagálunk, akár az USA-val, akár az Oroszországgal szemben, az tovább gengíti az EU-t. És annál inkább kitesszük magunkat annak a veszélyének, hogy könnyű préda legyünk. Ilyen vagy olyan támadásoknak, itt nem csak katonai támadásról van szó, hanem pontosan erről is, hogy bármilyen ilyen dezinformációs, digitális támadások, akárhogy, ha nem tartunk össze, akkor annál könnyebb lesz bennünket visszaszorítani, legyőzni, vagy egy érdekszférává tenni, úgyhogy szükségszerű lesz valamit együtt csinálni, de persze én is hangsúlyozom ezt a közös felállást, de valóban a realitás az nem azt mutatja, hogy képesek vagyunk bizonyos ellentéteket magunk mögött hagyni, és nem tudom én magam sem őszintén, hogy hogyan lehetne ezt az együttműködést jelenleg új alapokra helyezni.
Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időszakban az európai stratégiai autonómiának a fontossága, csak hogy arról kevesebbet beszélünk, hogy a kontinens önálló katonai és diplomáciai képességei azok korlátozottak, és hát részben azért, mert igen nagyban támaszkodik az Amerikai Egyesült Államokra, részben pedig a már említett, vagy a már sokszor említett egységnek a hiánya, vagy egységnek a törékenysége. Van erről érdemi vita az Európai Unióban?
Van, sokszor elhangzik, és egyébként ugye, ahogy az elejéről akkor visszahozzuk, a franciák szeretik nagyon ezt a szólamot, hogy stratégiai autonómia, amivel igazából személy szerint egyetértek, hiszen nagyon fontos annak, hogy nem csak politikailag, illetve geopolitikailag ne függjünk az Egyesült Államoktól, hanem például technológia szempontjából sem, hiszen az EU-nak egy jó része nagyon függ bizonyos nagyvállalatoktól, amelyek amerikaiak. Tehát nagyon fontos lenne például az, hogy ez a versenyképesség, ami egyébként most azért nagyon sokszor terítéken van, és egy prioritás a jelenlegi EU-s mandátum alatt, hogy befektetni az európai iparba, az európai vállalatokba, nagyvállalatokba, de a kis és középvállalkozásokba is. Tehát megerősíteni az EU-s gazdaságot, az európai társadalmat, hogy tényleg a saját lábunkra tudjunk állni energia szempontjából, az ipar szempontjából, a digitális szektorból, de akár a hadiiparból is. Nyilván az lenne a legfontosabb, hogy az európai pénz és az európai beruházás európai területen is maradjon, tehát ne függjünk semmilyen szempontból Amerikától. Úgyhogy ha ez sikerül megvalósítani, és ha tényleg a befektetések azok Európát fogják erősíteni, és ez nyilván innovációt is szül, akkor azért jobban beszélhetünk arról, hogy komoly koncepció van a stratégiai függetlenséghez. Jelenleg ez még azért sajnos elég gyerekcipőbe jár, de a következő pár év azért szerintem konkrét választ fog arra adni, hogy ez milyen irányba halad.
Lehet-e nagyhatalmi logikája az Európai Uniónak? Vagy be kell érnie a másod meg, vagy a harmad hegedűs szerepével?
Hát az biztos, hogy az EU-nak azért van egy nagyobb geopolitikai felelősségvállalása, ez egyébként Ursula von der Leyennek személyesen nagyon fontos, tehát ő ezt rengetegszer hangsúlyozza, hogy egy geopolitikai irányba próbálja vinni az Európai Bizottságot. Ezzel az a hiba, hogy az Európai Bizottságnak ez nem a feladata. Tehát ezzel viszont olyan feladatokat hanyagol el, amik viszont fontosak lennének az EU működéséhez, mint például az európai jog végrehajtása. Úgyhogy azért én ezt nem látom, én úgy gondolom, hogy ez nem halad jó irányba. Viszont ami igaz, az igaz, ennek ellenére az ő geopolitikai igyekezeteinek ellenére az EU-nak nincs akkora globális geopolitikai súlya vagy befolyása, mint azt szeretné. Úgyhogy azt gondolom, hogy a másodhegedűs szerep az jelenleg stimmel. Viszont ugye az is fontos, hogy kinek vagyunk a másodhegedűsei, tehát ugye megint ugye vissza erre a stratégiai autonómiára, tehát hogy ne legyünk Amerika másodhegedűsei, ne függjünk tőlük, hanem próbáljuk meg akkor a saját dallamunkat játszani, úgymond, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy az EU nem lesz egy globális nagyhatalom, de talán akkor azért mégis nagyobb az önállósága, a függetlensége és a potenciálja a jövőre, hogyha meg tudunk maradni anélkül, hogy bármelyik nagyhatalomnak a tempójára táncolunk, mondjuk úgy. Úgyhogy nem van geopolitikai súlya, de nem akkora, és nem olyan, mint amilyet szeretne magának, de nem vagyok benne biztos, hogy jobb lenne, hogyha az EU még nagyobb geopolitikai szerepvállalást igyekezne magára vezetni.
A dramaturgia az azt kívánná, hogy ennyi pessimista gondolat, vagy ilyen pessimista világkép után mondjunk valami biztatót, bár úgy vélem, hogy ezeknek a dolgoknak a kimondása nagyon-nagyon fontos, és fontos az is, hogy Európa ráébredt arra, hogy tennie kell. Most nyilván azzal lehet vitázni, hogy Donald Trump amerikai elnök hogyan ébresztette rá az Európai Uniót arra, hogy vannak elmaradásai, de a lényeg az, hogy ráébresztette, és a lényeg az, hogy valami elkezdett mozgolódni. Zárásként, milyen jövő áll az Európai Unió előtt? Válságokkal teli időszak elé nézünk, vagy az alakuló világrendben látjuk a helykeresését az Európai Uniónak, amely végül majd diadal lesz?
Jelenleg talán vagy egy mély ponton vagyunk, vagy egy mély pont felé közeledünk. Szerintem az EU még sosem volt ilyen gyenge, mint most. És ez abból is adódik valóban, ahogy az előbb beszéltük, hogy egy a saját szövetséges által is most már fenyegetve van, hogy nyíltan nem képes konszenzusra, nyíltan nem képes a saját eljárásai szerint megfelelően eljárni. Úgyhogy ezt ki kell mondani, ha tetszik, hanem ez tényleg nagyon negatív, de ez a valóság. De ugyanakkor akkor tényleg várjuk egy optimista hangon. Én azt gondolom, hogy ezen lehet segíteni. Ha tudunk jó hiszeműen együttműködni, és ezeket a problémákat feltárni, akkor ki lehet őket javítani. Tehát kialakul valóban egy új világrend, talán tényleg afelé tart a világ, hogy egy multipoláris nemzetközi közösség jön létre, ahol Amerika hegemóniája csökken vagy ellenyészik, és az EU-nak azon fog múlni a jövője, hogy most hogy dönt, hogy képes-e a saját hibáival szembenézni, és olyan szerkezeti reformokat végrehajtani, ami elősegíti azt, hogy a jövőbe krízis helyzetekre jobban, több demokráciával és könnyebb együttműködésre reagáljon, vagy szeretne továbbra is függni más nagyhatalmaktól, ami adott esetben lehet jó, hogyha éppen olyan a helyzet, de lehet nagyon rossz is. Úgyhogy akkor, hogyha új alapokra tudjuk helyezni ezt az integrációt, és nem hagyni, hogy az integráció visszaforduljon, hanem hogy elmélyüljön, hanem hogy nőjön, akár több országot is felöleljen, hiszen azért több ország is van, nem csak Ukrajna, hanem ugye Nyugat-Balkán, vagy akár más egyéb országok is, Grúzia például, akik szeretnének előbb-utóbb az Unióba belépni. Tehát az EU-nak van lehetősége terjeszkedni, van lehetősége nagyobbá válni és mélyebbé válni, és hogyha össze tudunk jönni egy égisz alatt, mondom, megint új alapokra helyezve, megfontoltan a hibákat kijavítva, akkor ennek lehet nagyon pozitív vége is. Úgyhogy nem temetném semmiképpen az EU-t, ez most egy krízis, most azért a hibák nagyon látszanak, de az is látszik, hogy elfáradt a jelenlegi szerkezet, már nem tud lépést tartani a helyzettel, de lehet egy új szerkezetet felépíteni, és egy új lendületet adni az EU-nak. Én tényleg hiszek ebben, és azt is gondolom, hogy mindenkinek jó, hogy van ez az integráció, nagyon sok hibája van, rengeteg helyen rosszul működik, de ezeket meg lehet oldani, hogyha akarjuk. És úgyhogy, ha megvan az akarat, és megvan a közös törekvés, akkor szerintem lesz ez még sokkal jobb is.
Pőce Júliát, a CEPSZ elemzőjét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszont hallásra.